Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Nagyon más a tantermen kívüli digitális munkarend az egyes korosztályok esetében, illátja Korán Balázs matematika tanár, a Hipersuli program szakmai vezetője. Hangsúlyozza, alsótagozatos kisdiákoknál többnyire szükséges a szülői jelenlét és a segítség. Korán Balázsral beszélgettem.
Azt mondanám, hogy a 10 év alatti korosztálynak az alsó tagozatosoknál ott mindenképpen javasolt a szülőnek a jelenlét. Ez értelemszerűen első-második osztályban egy aktív szülői jelenlétet igényel, ezáltal például a szülő ez idő alatt nem fog tudni sem a házi munkával, sem az ebédfőzéssel, sem pedig egyébként egy saját munkával, saját munkahelyi konferenciával törődni. Harmadik-negyedik osztályban ez már tud egy picit egyszerűbb lenni. A szülőnek nem szükséges annyira aktív jelenléte ahhoz, hogy ugye felolvassa a feladatokat, esetleg közösen megoldják a feladatokat, de akkor is fontos ugye a szülőnek a jelenléte, hiszen a gyermek harmadik-negyedik osztályban még igényli azt, hogy tudjon valakitől kérdezni, fel tudjon nézni, és legyen ott valaki, akihez ő tud fordulni segítségül, ne érezze magát ugye magára hagyva. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos pszichológiai szempont is, hogy a gyermekek az online oktatásban, vagy a tantermen kívüli oktatásban ne érezzék, ideális esetben egy pillanatra sem, hogy ők magukra vannak hagyva. A tanteremben folyamatosan ott vannak ugye egyrészt a kortársak, akikre ugye ki tudnak tekinteni, és láthatják, hogy nehogy Isten, nem megy valami feladat, akkor tudnak valakihez fordulni, legyen ez a pattárs, fölteszi a kezét, jön a tanítónéni, mindig van valaki, aki segíteni tud. Amikor otthon vannak, akkor sajnos a szülőnek kell ellátni azt a feladatot, és ez valóban ugye a szülőnek egy sokszoros feladatot jelent az eddigi munkakörén felül.
Hogyan kell értelmeznünk a digitális oktatást? Ugye nyilván ez most azért egy kényszerhelyzet szülte állapot, de hát a digitális eszközök, a digitális tananyagok jó esetben egyébként is ott vannak a hazai oktatási intézményekben, de vajon a digitális oktatás, ha még oly jó feltételrendszerben zajlik is, lehet hatékonyságát, eredményességét tekintve a közelében a hagyományos oktatási formának, amikor mégiscsak 25-30 gyerek van egy osztályteremben, egy pedagógus jelenlétében, egy pedagógus ottléte mellett zajlik a tanóra. Megközelítheti ennek a hatékonyságát és eredményességét, vagy azért ez szükségszerűen egy kényszer helyzet és kényszer megoldás?
Nagyon örülök ennek a kérdésnek, és lebontanám a kérdés részekre. Ugye, ha digitális oktatásról beszélünk, itt nagyon, nagyon sok fogalom ugye az utóbbi időben így összecsúszott. Én azért használom szándékosan a tantermen kívüli oktatást, illetve a tanteremben történő hagyományos rendszerű oktatást, mert ugye digitális oktatás tud történni a tantermi környezetben is. Amikor tantermen kívüli oktatásról, erről a jelenlegi karantén közeli helyzetről beszélünk, az megint egy egészen más szituáció. Ha tantermi környezetben tekintjük az oktatást, akkor, ahogyan ugye ön is elmondta ilyenkor, általában egy pedagógusra jut 20-30 diák, és ugye ő neki azért ez egy borzasztó nagy kihívás, hogy hogyan tudja nyomon követni 20-30 gyermeknek az előre haladását, folyamatosan ugye mindenkihez odafordulni, egyszerre fölteszi 5-6 gyerek a kezét, akkor hogyan tud ugye mindenkinél ott teremni varázslatos módon. Ez egy borzasztó nehezen megvalósítható dolog. Ám de ebben egyébként a digitális oktatás, hogyha van valami olyan rendszer, amit ilyenkor használnak tantermi környezetben, ezt hangsúlyoznám, az tud segíteni, amikor a gyerekek a saját ütemükben tudnak haladni, akár egy tablet, egy laptop, ami ott van velük a tanteremben, az ugye annak megfelelne, hogy a diák dolgozik, ad könnyebb feladatot, nehezebb feladatot, ismételteti vele, és így tudja segíteni a pedagógusnak a munkáját, aki egyébként ugye folyamatos visszajelzést kap ezen rendszeren keresztül, hogy melyik gyermek hogyan halad előre, és nagyon jól tudja, hova kell odalépnie, és hol kell segíteni a diákoknak. Ez ugye a tantermi környezetben a digitális oktatás, ami azt gondolom, hogy egy nagyon hasznos és egy nagyon előremutató dolog, és bízom benne, hogy egyébként egyre több helyen a mindennapi tantermi környezetbe bekerül és használni tudjuk. A tantermen kívüli oktatásban, amikor ilyenkor digitális eszközöket használunk, ez egy még nagyobb kihívás, amivel a pedagógusok szembesülnek, mert hogy bár ott vannak a digitális eszközök, bár ott van annak a lehetősége, hogy így differenciáltan visszajelzést kapjon a diákok előmenetelétől, de pont az a környezet és az a segítség, az a kommunikációs platform, ami a tanterem, ahol egy biccentéssel, ahol egy-egy gesztussal, ugye nyomon tudja követni, hogy mit csinálnak a diákok, ez kiesik. És ez az, ami a legnagyobb nehézséget okozza a tanítás során, amikor egy monitort kell bámulnom, és nem látom a diákoknak az összes gesztusát, nem látom a szemét, nem tudok egyszerre áttekinteni a teljes osztálytermen, bármennyire is erre egyébként remek megoldások vannak, amikkel próbálják ezt szimulálni, de messze nem olyan hatékony, mint amikor ugye egy tanteremben együtt vagyunk.
Ugye, amikor digitális oktatásról, távoktatásról beszélünk, az óhatatlanul másfajta pedagógiai módszertant kíván, tehát más, abszolút más a pedagógiai munkának az eszköztára is. Az jut eszembe, hogy nyilván a klasszikus frontális oktatást ez esetben mindenképpen több fronton is meg kell haladni, és az jut eszembe ennek kapcsán, amit Karácsony Benő, a kiváló erdélyi író írt egy helyütt, hogy az iskolában az a fura alapállás egyébként is, hogy az kérdez, aki amúgy is tudja a választ. Tehát itt most inkább az önállóság, az önálló munka, vagy a projekt munka kerül előtérbe, és a tanárok részéről talán inkább egyfajta szervező, vagy mentoráló szerep az, ami hangsúlyos lehet?
Ez egy ideális kép, amit most hallottunk. Én egyrészt ezt mindig meg szeretném jegyezni, hogy a frontális munkát ezt nagyon sokszor egy ilyen mumusként apostrofáljuk, ami azért egyáltalán nincs így. Tehát a frontális oktatás nem egy borzasztó dolog. Szükség van frontális oktatásra is. Sőt, egyébként ugye nagyon sokszor azért ezt is el szoktam mondani, hogy azokra a tanárokra emlékszünk, akik egyébként remek előadók, és az előadások ugye többnyire azért frontális módon történnek. Tehát ezért a frontális munka és a jó frontális előadás bizony része kell, hogy maradjon az oktatásnak. És itt például alsó tagozaton is a mesélés, ezek például mind csodálatos dolgok, és ezeket nem szabad erőszakkal elhűzni az oktatásból. A projektmunka és a projekt alapú módszertan, illetőleg az, hogy a digitális környezetben másképpen oktatunk, ez természetesen szükséges. Egész egyszerűen abból adódóan, hogy amikor elkezdünk digitális eszközöket használni, akkor első lépésként kitesszük magunkat tanárként egy olyan veszélynek, egy olyan függőséget alakítunk ki tanításunk során, ami azelőtt sose volt. A legnagyobb probléma, amivel szembesülhetünk, hogyha hagyományos módszerekkel tanítunk, hogy elfogy a kréta, és akkor valaki lesz ad a portára, hoz egy újabb krétát, és folytatódik a tanítás. Ha az oktatást áthelyezzük az online térbe, akkor innentől kezdve már nem csak a kréta hiányától függünk, hanem függünk attól, hogy az internet sebessége milyen, függünk attól, hogy az adott szolgáltatás mennyire megbízhatóan működik. Számtalan olyan nehézség kerül be, vagy olyan probléma lehetőség kúszik be az oktatásunkba, amikkel meg kell tudni küzdeni, és egy-egy ilyen órának az előkészítése során fontos az is, hogy azzal is számoljunk, hogy mi fog történni, hogyha esetleg ezek a technológiák nem úgy működnek, ahogyan azt mi reméljük, és ezáltal nem csak egy ideális órát kell megterveznünk, hanem bizony az egyes problémák elhárítása, vagy egyes problémák felmerülése esetén kell egy B-tervvel, nehogy Isten egy C, vagy egy D-tervvel is készülnünk, ahhoz, hogy ezek az órák tényleg meg tudjanak tartódni, és úgy működjenek, hogy valóban azt a 45 percet a gyermekek élvezette és boldogan tudják velünk eltölteni.
Megterhelő a diákok számára a digitális munkarendben napi 6-8 órát ülni laptopok vagy számítógépek monitorjai előtt, mondja a Hipersuli program szakmai vezetője. Folytatódik az interjú Korán Balázs matematika tanárral. A tekintetben is sajátságos volt a tavaszi időszak, illetve sajátságos a mostani időszak is az oktatásban, hogy ugye a diákok hát jószerével 6-7-8 órát ülnek a számítógép vagy a laptop monitor előtt, és hát ugye az a sajátságos helyzet ez, hogy korábban az volt a törekvés szülők, pedagógusok részéről, de hát oktatási szakemberek is megfogalmazták ezt, hogy próbáljanak a gyerekek azért kiszakadni a digitális térből, mondvá, hogy ne kockuljon már az a gyerek. Most pedig hát szinte oda vannak kényszerítve a digitális térbe és a számítógépek monitorai elé. Hordozhat ez bizonyos tekintetben azért veszélyeket is?
Mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem egy ideális helyzet. Ahogyan sem a gyermekek, sem a szülők számára, tehát hogy ugye itt lépjünk egy kicsit hátrébb, a felnőttek, szülők is, akik ugye jelenlegi helyzetben, illetve ugye a márciusban kezdődött karanténidőszakban, ugye home office-ban egy monitor elé vannak szögezve, nem erre lettünk ugye kitalálva, hogy egy monitor előtt ülve töltsünk 6-8-10 órát, tehát ez semmiképpen sem tekinthető ideálisnak, jónak. Itt inkább, hogyha az oktatásra reflektálunk, és az oktatási környezetre, akkor azt gondolom, hogy itt egy fontos olyan váltást kell megtenni a pedagógusoknak, hogy egész egyszerűen a diákoknak minél fiatalabbak, annál kevesebb képernyőidőre van szükségük, illetve annál kevesebb képernyőidő ideális az ő számukra. Úgyhogy ebből fakadóan nem lehet azt megcsinálni, hogy a tantermen kívüli oktatásba egy az egybe átemeljük a hagyományos oktatásnak a működését. Értem ez alatt, hogy nem lehet azt, hogy minden órát 45 percen keresztül streamelünk, és így ilyen formában vesznek részt a gyerekek. Egy stream során, amikor ugye azt értjük ez alatt, hogy egy monitoron keresztül online szolgáltatás segítségével ugye hangzik el a tanóra, sokkal gyorsabban elfárad a szemük, sokkal hamarabb lankad a figyelmük, tehát nem lehet ugyanazt a hatást elérni. Úgyhogy emiatt tanácsos, hogy ilyenkor, ilyen helyzetekben a tanárok egymással megbeszélve egy-egy adott osztály esetén, ugye nézzék meg, hogy hogyan lehet ezeket az online tanórákat tömbösíteni, hogyan lehet azt megoldani, hogy esetleg közösen egymást segítve, támogatva tartsanak tanórákat a pedagógusok, és ne az legyen, hogy a diákok ott ülnek 8 órán keresztül egy monitor előtt, és akkor utána kezdenek el ugye akár dolgozni, házi feladatot készíteni, és így tovább, mert ez valóban nem egy egészséges állapot. Egy olyan egyensúlyt kell felállítani ebben a környezetben, ahol azok a feladatok, amik aszinkron módon kerülnek elvégzésre, ez alatt azt értem, hogy esetleg egy olyan learning management rendszeren keresztül megkapnak a diákok, azt utána projekt munkaként ugye be kell adniuk, el kell készíteniük, foglalkozniuk kell vele, hogy ezek ugyanolyan arányban, vagy hasonló arányban legyenek jelen, mint a jelenléti alkalmak. Lehet ezeket az online alkalmakat konzultációként működtetni, amikor is akár egy nagyobb projekt munka során a diák önállóan vagy csoportban osztálytársaival együtt dolgozik egy nagyobb feladaton, és a pedagógus pedig bizonyos alkalmanként konzultációt hirdet meg, amikor is mindenki beszámol, hogy hol tart a projektjével, hogyan haladnak, ő segítséget nyújt, hogyha erre szükség van, és ilyen módon a diákok ugye kihasználva az online tér adta lehetőségeket, tudnak saját tempójukban előre haladni, és így ki tudnak ugye bontakozni, ki tudják használni ezeket a lehetőségeket.
Az a veszély nem fenyeget egy ilyen helyzetben, hogy bizonyos készségek a diákok részéről eltompulnak, vagy akár visszafejlődnek? Gondolok itt most a klasszikus értelemben vett íráskészségre, vagy a szóbeliségre, nincs nagyon szóbeli felelet vagy feleltetés, nincs az a klasszikus írásban rögzített feladat, vagy nincs jegyzetelés az órán. Hát többnyire digitális feladatok vannak, digitális házi feladat van, nem is tudom, egyáltalán a számonkérés is hatékonyan milyen formában zajlik. Szóval nem fenyeget az a veszély, hogy készségek eltompulhatnak?
tekintsük az ideális helyzetet, hogy ez egy átmeneti helyzet. Amennyiben ez egy olyan helyzet, amikor ugye átmenetinek tekintjük ezt, akkor azért bízom benne, hogy ez nem jelent hosszú távon olyat, hogy bármilyen ilyen készség vagy érzéke eltompulna. Azonban lássuk azt, hogy amikor ugye ezek a diákok kikerülnek majd a munkaerőpiacra, akkor ezért hasonló környezetben fognak ők dolgozni. Számítógép előtt fognak dolgozni a legtöbb esetben arra a készségre, hogy ők kiválóan tudjanak gyöngybetűkkel írni, erre kevésbé lesz szükségük. Mielőtt bárki félreértené, nem gondolom azt, hogy a kézírás ne lenne fontos, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy egyre fontosabb szerintem, hogy a kézírást mindenképpen ne felejtsük el, és nehogy eltompuljon. Vannak ugye olyan országok, ahol a folyóírás már ugye nem elvárás, pedig olyan kognitív készségek, olyan képességek fejlődésében nagyon-nagyon sokat segít a kézírásnak a megtanulása, amik aztán későbbiek során akár matematikai, akár egyéb kompetenciák kialakulásában segíthetnek.
De mondjuk például a jegyzetelés, ami mégiscsak egy elhangzott ismeretanyagnak a rendszerezése, ami nyilván egy magyar órán vagy egy történelem órán azért nagyon fontos. Ennek azért itt is megvan a terepe, vagy a lehetősége vajon?
Abszolút. Tehát azt gondolom, hogyha most végig tekintjük egyébként a mostani digitális eszköz kínálatot, akkor ez jelenleg úgy néz ki, hogy mind a nagy gyártók egyre több olyan eszközzel jönnek elő, amihez van lehetőség jegyzetelésre, van lehetőség arra, hogy akár egy tollal az érintő képernyőre tudjunk rajzolni, vagy akár folyóírásra jegyzetelni, írni, bekarikázni. Tehát mindenki érzi a technológiai oldalon is, hogy erre szükség van. Itt ugye nagyon sok olyan tablet van, amihez már lehet olyan tollat kapni. Még nem ugyanaz az élmény természetesen egy kijelzőre jegyzetelni és írni, mintha ezt papírra tennénk, de egyre jobban közelíti azt, és látva azt, hogy ugye az okostelefonok képernyője ugye folyamatosan, képernyő mérete folyamatosan növekszik, ez egy azt gondolom, hogy jól látható trend az eszközök tekintetében, hogy onnan is érkezik ez az igény. Maga a jegyzetelés, pedig azt gondolom, hogy a gondolatok rendszerezése véget borzasztó fontos, és mivel hál' Istennek a magyar oktatásban azért az alsó tagozaton megköveteljük a kézírást, és megköveteljük azt, hogy a diákok írjanak, és megtanuljanak stabilan folyóírással írni, emiatt ez mindenkiben egy természetes dolog, hogyha valamit mondunk neki, és talál a közelében egy írószerszámot, meg egy papírt, akkor ezt papírra fogja vetni.
Tantárgyi szempontok szerint mi lehet a megközelítés? Van olyan tantárgy, ami azért ebben az időszakban nehezebben oktatható, nehezebben tanítható? Vegyük például az ön tantárgyát, a matematikát. Ott mi a helyzet?
Én azt gondolom, hogy nehéz itt ebben így különbséget tenni, mert hogy ismerek olyan énekzeneszakos vagy vizuális kultúra szakos tanárt, aki elképesztően jól boldogul ebben a környezetben, de azt gondolom, hogy egyébként az ő munkájuk jóval nehezebb, vagy akár itt a testnevelést is tudnám hozni, mint amik egyébként azért így a távoktatás helyzetében azért nem egy könnyen kezelhető feladat ezeket a tanórákat jól megtartani. A matematika ilyen szempontból azt gondolom, hogy egy egyszerűbb dolog, hiszen magát a tananyagot átadni, megkövetelni, illetőleg akár projektfázatokat adni matematikából egészen könnyen megoldható. Természetesen itt is szükség van egy olyan módszertani megújulásra, olyan paradigmaváltásra, hogy másképpen a digitális irányból közelítsük meg ezeket a feladatokat. Úgyhogy azért mindenképpen ez fontos tudunk, hogy nem lehet egy-egybe átültetni a hagyományos módszereket és a hagyományos oktatást az online térbe. Ami mindenképpen nehézséget okoz, és ez például a matematikánál különösen fontos, az, hogy az diákoknak az olyan módon történő utókövetése, hogy biztosak legyünk abban, hogy ők értik és követni tudják a tananyagot. És emiatt nagyon fontos az, hogy rendszeres időközönként próbáljuk meg követni azt, hogy hol tartanak a diákjaink, hiszen a távoktatásban, az online térben könnyen előfordulhat, hogy néhány diák valami okból kifolyólag lemaradozik, eltűnik, És ilyen helyzetben azt gondolom, hogy sokkal fontosabb az, hogy a tanár odafigyeljen, és elcsípje ezeket a lemaradókat, és még jó pillanatban megpróbálja visszahozni őket. És a matematikában ugye a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a matematika tanulása során ugyanaz a két szint megtalálható, mint például egy nyelvtanulás során, hogyha azt mondom, hogy én angolul tanulok, akkor ugye elsőként a szókincsemben passzív módon épülnek be az idegen szavak, megértem őket, ha valahol hallom, olvasom, akkor tisztában vagyok, hogy mit jelentenek, de ahhoz, hogy ez egy aktív szókincsembe bekerüljön, ahhoz bizony be kell gyakorolnom, és ezáltal ezek az idegen szavak már részei lesznek az én aktív nyelvemnek, és így tudok velük beszélni. A matematikában ugyanígy megvan ez a két lépés, hogy egy passzív tudás alakul ki, értem, hogy mi az, amit a tanár mond, felfogtam, hogy mi történik, azonban ahhoz, hogy ezt én meg is tudjam saját magam oldani, ehhez nekem be kell gyakorolni. És a csalóka dolog a matematikában az mindig az, hogy maga itt a passzív tudásnak az elérése is sok esetben erőfeszítést igényel a diákok részéről, el kell nekik oda jutni, hogy tényleg értik azt, hogy mi történik, és nagyon sokszor összekeveredik a passzív tudásra való eljutás azzal, hogy ténylegesen aktív tudásom alakul ki, hiszen már erőfeszítést kellett beletenni abba, hogy értsem azt, hogy mi történik az órán, és ezzel a sikerélménnyel, hogy megértettem a dolgot, nagyon sokan abba a tévhitbe kerülnek, hogy ők azt hiszik, hogy innentől kezdve ténylegesen tudják is, és alkalmazni tudják, és ilyenkor sok esetben csalódás éri a diákokat, hogy ők azt hitték, hogy ezt tényleg értik és tudják, de ennek ez a titka, hogy be kell gyakorolni, és valóban aktív is szeretté kell tenni az elhangzottakat.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszonthallásra!